Kedves hallgatóink, ebben az órában Szabó Dénes, Kossuth és Liszt Díjas karnaggyal ismerkedhetnek meg, aki 1969-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Ezt követően a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában kezdett tanítani, 1975-ben megalapította a Cantemus gyermekkórust, amelyből a későbbiekben a Cantemus gyermekkar, a Pro Musica leánykar és a Cantemus vegyes kar is kinőtt. A riporter Balogh Tamás.
Szabó Dénes karnagyúrral beszélgetek, akiről nagyon sok mindent el lehet mondani, és ebben a beszélgetésben, amelyre közösen vállalkoztunk, ezeket érinteni is fogjuk. Áldás békesség! Ahogy említettem, nagyon sokat szerepel a médiában, köszönhetően annak a fantasztikus munkásságnak, amelyről itt most ebben a fél órában beszélni fogunk, de azt javasoltam, és ezt a rádió hallgatóknak is elmondhatjuk, hogy egy kicsit más oldalról szeretnénk ezt a beszélgetést megközelíteni, hiszen nagyon sokan ismerik, de nagyon sokan nem ismerik azt, hogy ön hogyan került ide például Nyíregyházára, mióta tagja a református gyülekezetnek, honnan a református gyökerek, és talán kezdjük is ennél, hiszen én úgy tudom, hogy ön nem nyíregyházi, hanem az ország másik szegletéből, egészen pontosan Makóról származik.
Édesapám azonban innen való, méghozzá Nagydobosról. A debreceni kollégiumban, majd aztán a teológián tanult és lett belőle református lelkész, aki a békéscsapai református lelkész Koppányi Miklós lányát, Koppányi Irmát vette feleségül. Majd aztán, ahogy ez gondolom most is, de akkor is volt, meghirdetett parókiák közül a makóit pályázta meg, és ha nem is teljesen egyértelműen elsőre, de mégis ő nyerte el az újvárosi gyülekezet bizalmát. És attól kezdve tulajdonképpen a család Makónért, ott születtek sorba a gyerekek, magam negyedikként egy fiú és két lány után. Először az újvárosi parókián, majd aztán 53. decemberében, ha jól emlékszem, talán december 4-e volt, verőfényes, napsugaras, majdnem nyári időszakba átköltözött a család a belvárosi, a nagyobb gyülekezethez, és attól kezdve a család itt a belvárosi gyülekezetbe élt. Tanulmányainkat mindannyian Makón kezdtük el, majd a egyetemi, tehát a felsőfokú tanulmányokat aztán kiki máshol. A hatalom fura ura természetesen kicsit beleszólt az életrendjébe. A kommunista párt, ha szigorúan fogalmazok, akkor hát bosszút kívánt állni a lelkés családon, így az előttem igen jó eredményekkel rendelkező nővéreimet, a Makói József Attila gimnáziumból nem engedték tovább tanulni egyetemre. Ez a két kudarc igencsak elgondolkodtatásra késztette a szülőket, hogy nyilván nincs ott tovább jövő. Ebben az ellenszélben nincs értelme, hogy én ott maradjak, úgyhogy második gimnazista koromban egyik napról a másikra elvittek engem Szegedre, a Tövörkény gimnáziumba, ahol a konzervatórium, a szegedi zeneképző konzervatórium tanulói tanultak egy osztályba. Ez egy nagyon jelentős változás volt, és ott tulajdonképpen eldőlt az én sorsom, mert nyilván ezért is vittek oda engem, hogy a normális közélettől eltávolítsanak egy olyan ideológiailag semleges pályára, ami a zenész pályát jelenti. És tulajdonképpen nem készültem zenésznek, de aztán valamilyen úton módon a gondviselés vagy a sors ebbe az irányba terelt engem. Biztos tudta, hogy van velem valami szándéka.
Valahol azt olvastam, hogy mégis a szüleik azért mindig arra figyeltek, hogy a zenei és a zenéhez kötődő viszonya a gyerekeknek így önnek is meglegyen. Ez így volt?
Ahogy én visszaemlékszem, a kommunizmus sötét éveiben is voltak családok és voltak polgárok. Ez a polgári közösség tartotta magát a korábbi évtizedekhez, és ezért ezekbe a körökbe a zenetanulás tulajdonképpen javasolt volt. Így a mi családunkban is mind az öt gyerek zenét kezdett tanulni. Szerintem belőlem nézték ki legkevésbé, hogy zenei pálya iránt kell nekem menni, de hát hozzátartozott a neveléshez, de azt úgy gondolták, hogy a zongorázás az nekem túl nehéz lenne, az előző három gyerek testvérem, azok zongoráztak, és a szomszédban a kántor fia az klarinétozott, és azt mondták, hogy én tanuljak ott nála. Így kezdtem én el klarinétozni, és ebből alakult aztán, hogy Szegedre kerültem fuvolázni. És akkor azt gondoltam, hogy majd fuvolista leszek, de sokkal nagyobb kedvem lett volna a sportterületén valahol tevékenykedni, de talán még az is benne volt, hogy a család is úgy gondolta, hogy nekem nem humán, hanem inkább reál irányba kellene menni, és a gimnáziumba is, a József Attila, a már előbb említett József Attila gimnáziumba is reál osztályba kívántak engem beíratni, de már lehet, hogy ott is volt egy kis bosszú, mert mire szeptember elkövetkezett, addigra orosz tagozatos humán osztályba kerültem, olyan volt, mintha direkt ki akarnának velem tolni. Hát így volt ennek az eleje. Így tanultam én egy keveset zenélni.
És hát a középiskola után a fővárosba vezetett az útja, hogyha jól tudom, még pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára, akkor még ugye főiskola volt.
Nem. A Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolának voltak vidéki tagozatai. Debrecenben, Győrben, Nyíregyházán, Pécsen. És a hatalom akkor megint úgy döntött, hogy akik fuvolát akarnak felsőfokon tanulni, azok menjenek Miskolcra. Ezért egyik napról a másikra, teljesen váratlanul nekem el kellett menni oda fölvételizni, ahol aztán oda fölvettek engem. De ez csak egy évig tartott, mert mindenki tudta, hogy ez egy csúnya szót nem kívánok mondani, de ez nem volt egy jó ötlet. Egy városba fuvolások, egy másik városba obások, harmadikba klarnétosok, ez a zenei életnek nem szerves része, így minden városban mindenkinek kell lenni, hát úgy lehet a zenét jól tanítani, és úgy lehet hosszú távra fölkészíteni valakit. De hát én belestem ebbe az egy évbe, megint nagyon csalódott voltam, úgy éreztem, hogy a világ nem úgy van, ahogy én szeretném. Próbálkoztam én még a minisztériumban is, elmentem, ha jól emlékszem, saját magam, hogy valahogy akkor inkább Pestre kerüljek, és akkor a család már Cegléden ért, és gondoltam, hogy onnan ez egyszerűbb lenne, meg különben is miért mennék én Miskolcra. Tehát az előbb már mondtam, hogy a gondviselő biztosan odafigyelt az én dolgomra, és ő úgy döntött, hogy nekem Miskolcra kell menni. Mert Miskolcon megtaláltam hosszú távra azt a társat, akivel mindmáig, most már több mint 50 éve együtt vagyunk, és ha nem megyek oda, akkor nem találkozunk. Ez azt hiszem, hogy jó ki volt jelölve ez az út.
Talán ebben is az úr keze volt, és ha már említette, ugye azt sem titok, mert ezt is ön említette, hogy 50 éve házasok. Az ön párja, aki ugye 50 éve jóban rosszban mellette van, az, hogy majd beszélgetünk, és számtalan díjat föl tudnék sorolni, és majd föl is fogjuk sorolni természetesen, mennyire volt partner abban, hogy tényleg a világot keresztül kasul bejárták, és hirdették ezt a csodálatos országot, és a zene nagyszerűségét.
Az 50 esztendő, amiről beszéltem, az tulajdonképpen inkább 53. Mert az 50 esztendő az csak onnan van, ahol már a pecsét is rajta volt, de korábban már a főiskolás évek alatt 3 évig már tulajdonképpen mi rájöttünk arra, hogy vannak közös gondolataink, a másikat tudjuk szeretni, vele együtt lenni, érte áldozatokat hozni. Tehát alapvetően a viszony elég gyorsan alakult bizalmi viszonnyá. Nem is értem pontosan a világot, hogy ez miért nem mindig így van. Ha most a házasság hetében vagyunk, és erre gyakrabban gondolunk, akkor jobb lenne mindig arra gondolni, hogy milyen az, amikor 50 évig nagyon jó, és kevésbé arra gondolni, hogy Magyarország néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy évtizeddel előtt a válások területén, azt mondja, viráglista vezető volt. A magam részéről nem tudom, hogy miért van, mert azt tudom, hogy egyedül nem jó, együtt meg nagyon jó. És ezért szoktam tréfásan mondani, hogy nekem nem feleségem van, Ágnes nekem nem a feleségem, hanem ő az én egészségem. Ez a szójáték nagyon jól kifejezi azt, hogy szerintem ez minden szempontból inkább követendő és jó példa, mint az ellenkezője. Hogy nélküle? meg lehetette volna csinálni, nem valószínű, azt gondolom. Miközben a család bővült és szaporodott, megjelentek a gyerekek, akkor is mindig együtt kellett csinálni, mindig mindent együtt kellett csinálni, és azt is el tudom mondani, hogy együtt nagyon jó csinálni. Ha a lakást kellett tapétázni, akkor azt csináltuk együtt, és ez mindig jó volt.
Te jól tudom, 69-ben szerzett diplomát, és még abban az évben Nyíregyházára hozta a jó sorsa. Mennyire emlékszik erre az időszakra vissza, mennyire jött tele ambíciókkal ebbe a városba?
Az eddigieket tulajdonképpen egyenes vonalba folytathatjuk, mert semmi szándékom nem volt Nyíregyházára jönni. Ez a bizonyos predesztináció, ez továbbra is működött, hisz a feleségem, az a Miskolci Színházban volt fuvolás, mivel mind a ketten fuvolások voltunk, két dudás egy csárdában nem nagyon fér el, de azért gondoltuk, hogy mégis jó lenne, ha onnan nem mennénk túl messzire, ezért én egy nem létező zeneiskolába, Sárospatakon kaptam állást. Gondoltam, hogy Miskolcról kijárok, visszajárok, kijárok, és majd alakul ez a dolog valahogy. Miskolc azért van zene élet, van szimfonikus zenekar, van színházi zenekar, talán még zeneiskola is előkerülhet, szóval Nyíregyháza nem jött szóba. Annak ellenére, hogy ennek az évnek a tavaszán már kaptam Nyíregyházáról egy levelet Tarcai Zoli bácsitól, hogy jöjjek ide a zenetagozatra tanítani, mert hogy Reményi tanár úr engem javasolt, aki nekem az elmélet tanárom volt, ő javasolt engem, hogy Zoli bácsának, amikor kereste a Kodályba az énektanát, hogy én nagyon jó leszek. Én pedig mindig elmondom, nagyon sajnálom, most visszamenőleg én egy meglehetősen szerintem udvariatlan rövid és külalakjába is egy csúnya levelet küldtem vissza, hogy eszem ágában nincs, hogy én általános iskolába tanítsak. Ez akkor így volt. De telt az idő, és akkor augusztus tájékán a volt osztálytársam férje, Szita Miklós, akivel Miskolcon jóba voltunk, mert ott volt a felesége mellett, az telefonált nekünk, hogy Nyíregyházán van két fuvola tanári állás, mi jöjjünk azonnal Nyíregyházára. Hát két nagyvárosban egyszerre két fuvola tanári állás, hát az több, mint az álom. Úgyhogy ennek tényleg lelkesei lettünk ennek az ötletnek, el is jöttünk körülnézni Nyíregyházán, hogy mi a helyzet. Akkor már az első beszélgetésnél látszott, hogy valami ugyan nem biztos, hogy rendben van, de akkor valahogy úgy elszántuk magunkat. Mire szeptemberre került a sor, már egyetlen fuvola tanári állás sem volt, csak volt egy zeneiskolai szolfézsállás, és még mindig üres volt a Kodály iskolában, az akkori négyes számú általános iskolában az énektanári állás. És valamiért úgy döntöttük, nagyon hívott bennünket ez a barátság, hogy mégiscsak eljövünk. Tehát azt mondhatom most is, hogy az véletlennek köszönhető, mert nem volt tervezve, és a kérdésre igazából válaszolva azt tudom mondani, hogy semmiféle ambíció nem volt bennem. Semmi.
De azt gondolom, hogy 1975-ben már azért bizonyára volt valamiféle tudatosság, hiszen a Kantémusz megalakulása erre a dátumra datálódik. Úgy hiszem, hogy ez már hittel és elég komoly ambíciókkal az ön lelkében erősen megfogalmazódott, hogy itt szeretne valamit alkotni. Így volt ez?
Hát nem. Ez nagyon nehéz, hogy ezt újra és újra mondanom kell, hogy nem voltak ambícióim, és nem volt semmiféle karriervágyam az égvilágon. Még azt is mondom, hogy amikor ezt mostanában hallom, hogy karrierig, akkor én nem érzem jól magam, és ezt nem is szeretem ezt a szót. Nem, az életemnek nem része ez, máshonnan szemlélem az ügyet. A változás az volt, hogy ide kerültem, és iskolába kaptam egy zenetagozatos osztályt, meg egyéb osztályokat, úgynevezett normál osztályokat. A zenetagozatos osztályokba tanítani az egy teljesen más dolog. Az egyszerűen igazi embernek való feladatot, olyan az elvárás a gyerekek részéről, hogy annak újra és újra meg kell felelni. Ez egy más típusú gyerek. A zenetagozatos gyerek az egy másfajta. Míg egyéb osztályokban csak kilódni lehetett eredmény nélkül, itt meg loholtam a feladatok után mindig azon kellett gondolkodnom, hogy milyen újabb és újabb ötletekkel tudok megfelelni a zenés gyerekeknek. Úgyhogy karriervágy nélkül csak a megfelelés kényszere volt az, hogy énekórára úgy bemenni, hogy az mindig élményszerű legyen, jó legyen, ott többre és jobbra jussunk. Ebből elég hamar kiderült, hogy ez egy ilyen szempontból ez egy nagyszerű lehetőség, hisz az éneklő ifjúság akkor még nagyon izmos országos szervezetébe nagyon hamar az élre került az az énekkar, amit rám bíztak, és aztán egy sorra nyerte a megyébe ezt az éneklő ifjúság versenyt, és 75-re nem csak a megyei szinten jött meg ez a siker, hanem országos szinten, mert országos versenyt hirdettek, és ebbe az énekkar a 6 legjobb énekkar közé került, és ezért hanglemez fölvétele volt, élő egyenes rádióadása volt Veszprémből, és 2 hét jutalomüdülés volt Zánkán. Ettől kezdve már lejjebb soha nem mentünk, ez úgy magát is gerjesztette ez a folyamat, ezt csinálni kellett, megjött az első nemzetközi fesztivál, aztán az első nemzetközi verseny, és mindig az egyik a másikat készítette elő, jöttek a külföldi meghívások, amiket mindig magas színvonalon igyekeztünk teljesíteni. Így ma már tulajdonképpen szerintem elmondhatom, hogy azt gondolom, hogy a nagyvilág igen jól ismeri már a Kántémusz nevet, mindenütt megsüvegelik, és hát tulajdonképpen én egy kicsit úgy látom, hogy méltó módon is kezeli a nagyvilág már ezt a márka nevet.
Egyébként össze lehet hasonlítani, nyilván önnek van összehasonlítás alapja mondjuk a 70-es, 80-as években itt tanuló diákokat, meg mondjuk a mai gyerekeket zenei képzettségben.
Nem zenei képességben fogom most összehasonlítani őket. Ezt a kérdést nagyon gyakran teszik föl, hisz az egy meglehetősen ritka dolog, hogy valaki 50 esztendeig van egy munkahelyen, és 50 esztendeig ugyanazt csinálja. Ez egy nagyon jól tanulmányozható folyamat. Mit változtam én, mit változnak a gyerekek? Magamról azt gondolom, hogy most sokkal okosabb vagyok, sokkal gyorsabban, sokkal eredményesebben tanítok. Amit máskor 2 hónapig tanítottam, most az 2 nap alatt meg tudom tanítani. Ez az egyik oldala, a másik oldala a gyerekek oldala. Ott azonban, miközben egyre jobb képességű gyerekeket kapunk, a munka mégis kevésbé, nem biztos, hogy pontos a kifejezés, kevésbé eredményes, hisz ezek a gyerekek, mire iskolába jönnek már, meglehetősen sok inger éri őket, amelyeket nem egészen tudatosan pedagógiai megfontolással adunk a gyerekeknek, hanem valahonnan azt mondja a fölfoghatatlan ismeretből, ahogy én szoktam mondani, a nagy testvér intézi a mobiltelefonokon keresztül, a Facebook rendszerén, magam nem értek ez a szakmához, de biztosan van még olyan is, hogy Instagram és mindenféle hasonló, amivel a gyerekek nagyon sok időt töltenek el ahhoz képest, hogy pedagógiai élmények mennyit érik őket az iskolába. Ezért a tanítás viszonylag nehezebb, mert szétszórtak ezek a gyerekek. 2. Nincs bennük az a fajta tudásvágy, vagy cselekvő erő, amit én 50 évvel ezelőtt még nagyon éreztem. Ott még velem együtt partner volt, sőt, még ő diktált nekem, hogy merre jobban, most meg már inkább szeretne kihátrálni belőle. Ha jön a nehézség, akkor azt ő inkább megkerülné, vagy valahogy ki akarja cselezni, kitriblizni. 78-ban, amikor először mentünk a debreceni versenyre, akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy gondolják, milyen műveket énekeljünk ott. És akkor mondtam, hogy ezzel a műsorral körülbelül eddig lehet jutni, ezzel eddig lehet jutni, és akkor rám nézett a gyerek, hogy azt mondja, ezt így nem lehet. Ha valaki versenyre megy, mondja nekem a 7. gyerek, a 13 éves, annak úgy kell elindulni, hogy ő ezt meg akarja nyerni. Ne spekuláljak rajta, én azt a műsort állítsam össze, amivel nyerni lehet, majd mi megtanuljuk, mondták ők. Mondtam, hogy nagyon nehéz lesz. Nem, azt mondták, hogy nem baj. Most egy kicsit fordítva van. Most inkább talán a könnyebbet keresi, és mindig mindenütt a könnyebbet keresi.
Kicsit, ha kérhetem, beszéljünk a Kodály módszerről, amely Magyarországnak úgy gondolom egy kincse, egy pedagógiai kincse, de sokszor az a vélemény van, hogy itthon nem jól használjuk ki, miközben más országokban meg nagyon-nagyon érdeklődnek ez iránt. Tényleg így van ez?
Hogy Magyarországnak kincse? Elméletben, igen, gyakorlatban ez csak volt. Majdnem azt kell mondjam, hogy olyan kevés az ellenpélda, hogy azt mondhatom, hogy Magyarországon megszűnt, nincs tovább. Nagy szomorúságomra, amit most látok az új NAT-ban, hát ott sincs már jelen. Beszélünk róla, igen, és a külföldi érdeklődés erős, hisz a Kecskeméti Kodályintézet tulajdonképpen neveli az egész világra a kodálymódszerrel dolgozni akarókat. Nyíregyháza is tulajdonképpen egy ilyen centrum, ahová gyakran látogatnak el, hogy ezt megnézzék, de az, amit Kodály kigondolt, az itt már nem nagyon létezik. Ez egy bonyolult história, van néhány saroktétel a preambulumban, mint az alkotmánynak ott le van fektetve, és ezek a saroktételek olyanok, amelyek szerintem ma pontosan olyan értékesek, mint ezelőtt 70 évvel vagy 80 évvel. Ezektől jelentősen eltérni az azt jelenti, hogy az alkotmány nem lesz érvényes. Most ezt a folyamatot látjuk, miközben Kodály azt mondta, hogy a gyermeki lélek és gyermeki szellem egészséges növekedésébe kihagyhatatlan a napi művészettel, elsősorban zenével való táplálkozás. Most már ott tartunk, hogy azt hallottam legutoljára, hogy az úgynevezett kodályiskolákban is már csak egy hét napjaiból már csak 3 alkalommal, az is csak kivételesen lehet. Hol van itt az a kodályi alapeszme, az a sarktétel, hogy ahogy étkezünk minden nap, ugyanúgy a lelki táplálékot is be kell vinni. Ez a folyamatos csorbítása a kodályi elveknek természetesen azt jelenti, hogy tulajdonképpen tönkre is tesszük. És a tananyagra vonatkozva is elmondja ezt a sarktételt, miszerint csak tiszta forrásból szabad őket táplálni, csak a legjobbat és a legművészebbet is. És ebbe is azt látom, hogy jön és nyomul bele az úgynevezett hétköznapi, a köznapi zene, a használati zene, ahogy szoktam gyakran mondani, az alaksor zenéje, vagy a szubkultúrák a megjelenése, és sokan követelik, hogy ez is kerüljön a tananyagba. Ami mulandó és napi, azok nem valók a tanítás folyamatába, csak ami igazi értéket képvisel. És akkor azt is elmondta Kodály, hogy azt nagyon korán el kell kezdeni, és nem lehet a véletlenre bízni, már az óvodába tulajdonképpen jó, ha képzett, jó hangú, lelkes óvonéni van, mert az alapozza meg azt a zenei lehetőséget, amire rá lehet építeni a folytatást. És aki ezt kiskorában megkapja, az egész életében énekes marad, ugyanúgy, mint aki megtanul biciklizni, ahogy megtanulja a zene alapjait, attól kezdve ő ezt akkor már tudja.
És ennek a csorbítását ön szerint meg lehetne állítani normális konzultációval, vagy ez tényleg ennyire már nem lehetséges?
Kodály álma az volt, hogy minden iskola énekes iskola lesz. Nem azért, mert világbajnok énekkarokat akarunk nevelni, hanem azért, mert a gyermek szellemi fejlődésének ez elengedhetetlen alapja. Azok a gyerekek a vizsgálatok szerint, akik mindennapos énekléssel nevelkednek, azoknak a tanulmányi eredménye messze magasabb, mint azok, akik ezt kihagyják. Ezért érthetetlen számomra, hogyha a Tudományos Akadémia vizsgálata ezt megállapította, hogy nem kerül ez át tulajdonképpen a közgondolkodásba, vagy azoknak számára nem világos, akik az új NAT-ot megtervezték, vagy az új iskola rendszerrel foglalkozik. Ez számomra rejtély. Nemrégen én egy tanulmányt készítettem, hogyha nem is minden magyarországi iskola, ahogy Kodály álma lenne, és egy éneklő művelt Magyarországot próbálnánk megvalósítani, de legalább arra lenne gondunk, hogy az ország 120 ezer lélekszámú településén legalább legyen egy ilyen bázisiskola, ahol megfelelő fölkészültségű, humán fölkészültségű generációt neveljük ki, akik majd évtizedekkel később a döntéshozók közé kerülnek. Mindjárt másképpen néz neki a lehetősége a pedagógiának, az iskolának, és alapvetően a magyar kulturális életnek is. Ez most visszaszorulóban van, én úgy látom, mondom, a mostaniakat is inkább már megszüntetni kívánják, ahogy 95-ben Magyar Bálinték egy tolvonással, még az se, még csak nem is vontak, csak megszüntették ezt a lehetőséget. Most úgy látom, megint ebbe a irányba haladunk, amit én nem tartok jónak. Kodálynál jobb, okosabb, nemzetbe gondolkodó, magyarságba gondolkodó ember nem nagyon volt a magyar történelemben. Szerintem nem kellene úgy csinálnunk, mint ha mi ennél okosabbak és többek lennénk, jobb lenne, ha hallgatnánk rá.
Ön ugye rengeteg siker részese, rengeteg kitüntetést, állami kitüntetés is kapott. Kíváncsi lennék arra, hogy ezek a kitüntetések jelentenek önnek többet, vagy az, amit a színpadon, fellépéseken a közönségtől, és hát a gyermekek és a kórusokban szereplő csillogó szemei adnak sok-sok siker kapcsán.
Ez egy igen alapos és ravasz kérdés. Tulajdonképpen sokfele ágazó, némi huncutságot is érzek a kérdés mögött. Összehozni most ezeket a dolgokat, és erről, ezeket a kérdéseket, és egybe kovácsolva erről ítéletet mondani, az nagyon nehéz. Az első mondatban a kitüntetések szerepeltek. Ha valaki kitüntetést kap, az szerintem mindig nagyon jó dolog, az számvetésre kényszeríti a kitüntetettet. Megérdemelte, nem érdemelte meg. Ha megérdemelte, miért kapta és mivel jár? Milyen kötelezettségek lesznek azután, hogy egy ilyen kitüntetést kapott? Megváltozik-e az élet tőle, vagy nem? Ebből kétségtelenül érdemem fölül kijutott nekem, és mindig azt éreztem, hogy talán korábban is volt, mint ahogy kellett volna, de ha egyiket se kapom meg, akkor sem gondoltam volna, hogy én most valamiről le vagyok maradva. Nem értékeltem saját magamat ennyire. Azt tudom, hogy sokat dolgoztam. Nem tudom, hogy ezt valaki is eléli tőlem minden napig. Az eredmények persze azok nagyon jók, a kitüntetések még jobbak. A kitüntetésből két fajta van alapvetően. Van az állam kitüntetés, amelyet gyakran politikai oldalak mentén talán ítélnek meg, időnként ki is kezdik. De azért az mégiscsak egy meglehetősen hosszú rostán keresztül jut el odáig, amíg az állami kitüntetés megjelenik, amötte nagyon sok apró döntés van, végig kell járni ezeket az utakat. Hogy nekem miért sikerült? Hát Petrovics Emil azt mondta, hogy örülj neki, mert vidéken vagy, mert Pesten már rég megettek volna. Én megmondtam neki, hogy de ez olyan, mint a népdalban, hogy én akármilyen hangosakat kiáltok, nem hallatszik el Budapestig. És a koncert megvolt, mindenki azt mondja, hogy ez nagyon jó volt, de mit tudnak erről a pesti döntéshozók? Vidékről egy kicsit nehezebb. Tehát van ennek két oldala, jó is, meg rossz oldala is. Úgyhogy még a Kossuth díj, de még e fölött a Nemzet Művészet díját is megszavazták, hát ez igazán zavarba ejtő. De nagyon örülök neki. A másik része az úgynevezett civil társadalomnak az elismerése. Ebből is van számos, ami nagyon kedves. A Bartók Pásztori Ritta díj, ami egészen elképesztően nagy dolog volt, de megnézem a Kölcsei díjat, amit kaptam, hogy kiknek szokták azt kiosztani, hát ott szerénkedek közöttük lesütött szemmel, vagy nemrég a Tőkés díjat megnézem, hogy azt is kik vették át eddig, akkor azt kell mondjam, hogy ezek a civil díjak, ezek nagyon izgalmasak, és nem, mindegyiket nem mondtam el. Ott van például szerintem a Magyar Örökség díj, aztán a Magyar Tudományos Akadémia díja, tehát vannak ezek az úgynevezett civil díjak, amik a maga módján talán még egy kicsit még kedvesebbek, mint egyébként. Sok-sok díjat nem kívánom itt most emlegetni, inkább csak a típusát. És akkor a kérdésnek van az a része is, hogy most akkor a koncert milyen? Hát a koncert az mindig csupa rémület. Mivel én lámpalázas vagyok, és nem szeretek színpadon lenni, ezt nem szokták elhinni, nekem ez nagyon nehéz. De persze, hogyha az előadás jól sikerül, akkor az egy nagyon fölszabadító érzés, csak ne kellene előtte annyit izgulni. És akkor van még a kérdésnek még egy harmadik vetülete, amit hallottunk, és mi van a gyerekekkel. Hát alapvetően lehet, hogy az a legjobb. A a gyerekek visszaigazolása, ahogy itt a kérdésben fogalmaztad, az ő csillogó szemük, az ő kimondatlan szeretetük. Persze ez nem magától van, mert ahogy szoktam mondani, azért azt mindig úgy tanítják, hogy ahhoz, hogy valami eredmény és haszon legyen, ahhoz befektetésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy nekem mértéktelenül nagy szeretet befektetésre van szükségem, hogy abból azért visszasugározzanak dolgok. De visszasugárzik, és ez nagyon jó.
És említette Karnagy úr, hogy nagyon sokat dolgozott munkatársaival és a gyerekekkel. Mégis, hogyha a pihenésről, az elcsendesedésről kellene majd itt válaszolni, akkor mi az, ami önt el tudja vonatkoztatni a napi munkától, és ki tud egy kicsit kapcsolni? Hogyan szokott elcsendesedni?
Nem szoktam elcsendesedni, nem vagyok ehhez szokva. Szóval, hogy a kérdés alapvetően nem teljesen jó. Mert nem az dönti el, hogy hiányzik, vagy nem hiányzik, hanem a munkát elvégeztem, vagy nem végeztem el. Nem lehetnek ebben nekem kívánságaim. Ez időnként eszembe jut, hogy jó lenne. De nyilván a családom tudja, hogy pihenőnap, meg szabadság, meg nyári szabadság, az egy kicsit ismeretlen volt a család részéről. A hangversenyek és a fellépések azok általában hétvégén vannak. Ez azt jelenti, hogy a két pihenőnapból, ha egy véletlenül van, az is azért a felkészülésre telik el. Másoknak a nyári szünet az ott egy lehetőség családdal elmenni, valahová üdülni, stb. Nekünk azért ez a családos üdülés leginkább úgy volt, hogy az énekkar valahol volt turnézni. Mondjuk 2 hónapig Amerikába, vagy 6 hétig Japánba, vagy sorolhatnám tovább, de van úgy, hogy egy nyáron több is van. 1-3 hét, meg még, stb. Ezért ezek a szabadságok sincsenek jelen, és bár nagyon sokan irigyelnek bennünket, engem mondjuk különösebben az utóbbi 40 évért, hogy bejártuk a világot, de azt azért tudni kell, hogy ott egy személyi felelőse vagyok annak a 40 fős csapatnak napi 24 órába. És ott ráadásul nem csak megőrizni kell őket, hanem ott még bizonyítani is kell, hogy mi a magyar virtus, és mi a magyar szellem, és mi a magyar kultúra, amelynek a világ élvonalába kell tartozni. Szóval ez nem egy egyszerű dolog. Szóval az elcsendesedés az ilyen tervezett módon nincs jelen. Ha az idő úgy adja, azért mégis keresi az ember a transzcendentálist. A beszélgetés során már emlegetett, hogy mondjam, feljebb valónak a jelenléte nélküle talán azt kell mondjam, hogy az életnek igazából nincs értelme. Ha ezt a transzcendentálist nem sejtjük meg, nem tudjuk, vagy meghatározni nem is tudjuk, csak keressük magunkba, hogy van az, hogy a világnak mégis van egyfajta rendje, mégis van egyfajta alkotói egysége, és ebben muszáj, hogy arra gondoljak, hogy ez azért van, és ebben az én kis porszemem is benne van, mert egyébként ennek a porszemnek mi lenne az értelme, ha nem kapok erre megerősítést. És akkor egyáltalán minek voltam itt? Önmagamnak csak úgy minden nap önző kis hédonista pillanatai, ezek hosszú távon nem elegendőek. Ezért úgy gondolom, hogy keresni kell, amilyen módon csak lehet, hogy megértsük valamelyest ezt, és a szándékot legalább, hogy mi ez a szándék, hogy van. És megérteni azt, hogy az életünknek éppen az az értelme, hogy mi ebben találkoztunk, és tudjuk, hogy ez eleve elrendelten velünk van, és irányítja, jól irányítja a mi dolgainkat. Hát vasárnap időnként erre is van mód.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánok.
Jók vagyunk. Én is köszönöm. Áldás békesség.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Dénes, Kossuth és Liszt Díjas Karnaggyal beszélgettünk. A riporter Balogh Tamás volt.